kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány a jövő heti ülésén megvizsgálja, mi az oka annak, hogy a hazai üzemanyagok árszintje magasabb, mint a régiós árak, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton sajtóérdeklődése azt mondta, nincs kizárva, hogy egy újabb üzemanyag árstop jön, mert az egy erős szabályozói eszköz, amit ráadásul a múltból már ismerünk. Az EU Weekly Oil Bulletin legfrissebb adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára 640, míg a régiós országokban 620 forint. A magyarországi átlagár 3,2%-kal magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel üzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 654 forint volt, ami 31 forinttal 5%-kal hagyja meg a régiós 623 forintos átlagárat, jelentette kísérleti statisztikájában a Központi Statisztikai Hivatal. Magyarország EU elnökségéről, az ukrajnai és a közel-keleti háborús konfliktusokról, valamint a svájci magyar gazdasági együttműködésről tárgyalt Orbán Viktor Viola Amherdel, a svájci államszövetség elnökével a Karmelita kolostorban, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Svájc örömmel tekint az uniós magyar soros elnökség elé, és kész a legszorosabb együttműködésre a fél éves közös munka során, mondta a svájci elnök. Tárgyalt a gazdasági kérdésekről is, majd a világban egyre súlyosabbá váló háborús konfliktusok ügyét tekintették át. Orbán Viktor és Viola Amherd szerint az izraeli-palesztin feszültséget hűteni kell, és a deeszkaláció érdekében kell dolgozni. Az ukrajnai háború kapcsán pedig bemutatta a júniusban Svájcban megtartandó békekonferenciával kapcsolatos elképzeléseit. Mint elhangzott, Magyarország minden támogat, amíg közelebb visz a békéhez. Az európai parlamenti választáson a békepártiság és a háborúpártiság áll szemben egymással, és Európában békepárti többség kell, hangoztatta Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy értékelt, minden kitűzött fontos célját elbukta a mostani brüsszeli vezetés, ezért nem érdemelnek még egy esélyt. A brüsszeli vezetők a saját háborújuknak tekintik az orosz-ukrán háborút, jelentette ki. Azzal kezdték, hogy küldenek sisakot, majd fegyvereket, harckocsikat, aztán jönnek a repülők, most már arról beszélnek, miután vesztésre állnak az ő háborújukban, hogy előbb-utóbb katonákat is kell küldeni. De Orbán Viktor véleménye szerint Magyarországnak ki kell tartania, mert arra számít, hogy repedezni fog a háborúpárti európai gondolkodás. Amíg nemzeti kormánya van az országnak, addig az orosz-ukrán háborúban Magyarország egyik fél oldalán sem avatkozik be, szögezte le. A háború második szakaszában már a NATO is ukrajnai missziót szervez, tette hozzá. A közel-keleti események kapcsán pedig arról beszélt, mindenki jobban jár, ha sikerül lenyugtatni a konfliktust. Elegáns jogi vitákat folytatnak, de valójában a soros terv végrehajtása folyik. Az európai vezetők nem akarják megállítani a migrációt, menedzselni akarják, jelentette ki Orbán Viktor. Emlékeztetett, hogy eszerint minden évben be kell engedni 1 millió migránst Európába. Ennek finanszírozására az EU-nak hitelt kell felvennie, kötvényt kibocsátania, azon országokban pedig, ahonnan migránsok érkeznek, létre kell hozni biztonsági zónákat, hogy el tudjanak jutni Nyugat-Európába. A magyar kormány véleménye ezzel szemben az, hogy senki nem mondhatja meg a magyaroknak, kikkel éljünk együtt, közölte. Izrael drónokkal támadást hajtott végre hajnalban Irán ellen. A célpont egy olyan légibázis volt, amelynek közelében nukleáris létesítmény is van. Az Index hírportál azt írta, a nyugati hatalmak minden eszközzel próbálták megakadályozni az izraeli válaszcsapást, tartva attól, hogy az egész közel-keleti térség lángba borulhat. Sajtóértesülések szerint Irán azzal reagált, egyelőre nem tervez ő maga egy újabb válaszcsapást. Szankciókat jelentett be Irán ellen a brit és az amerikai kormány is az Izrael ellen múlt szombaton végrehajtott támadás miatt. Az intézkedéscsomag elsősorban az iráni fegyveres erők irányító testületeit, magasrangú vezetőit és kiszolgáló intézményeit érinti. Az Egyesült Államok vétójával az ENSZ biztonsági tanácsa elutasította a palesztin államiság megadását. Az amerikai álláspont alapján ennek Izrael és a palesztinok közötti tárgyalásokon kell kialakulnia. Az uniós tagállamok vezetői egyetértettek abban, hogy sürgősen légvédelmi eszközökkel kell erősíteni Ukrajna védelmét, közölt az Európai Tanács elnöke Brüsszelben. Charles Michel elmondta azt is, határozat született arról, hogy az Európai Uniónak szüksége van egy új versenyképességi megállapodásra, mert gazdasági és biztonsági bázisa túlságosan függ a külső forrásoktól. Végül az időjárásról. Holnap derült és borult időszakok váltakoznak majd. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, sokfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 1-2, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Megnyílt a 42. magyar sajtófotó kiállítás a Kapa Központban. A 80 évvel ezelőtt lezajlott magyarországi holokauszt emlékezetét bemutató képeket lehet látni a Magyar Nemzeti Galériában. Felállították a Horthy-ligeti deportáltak, köztük újságírók, művészek emlékművét a Boráros téren. Stoll András alakítja Willy Loment, az ügynököt Arthur Miller drámájában a Centrál Színházban. És már vetítik a mozik Csák László első egészestés animációs filmjét, a Kék pelikánt. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő Farkas Éva. A MOSZ fotoriporterek szakosztálya az idén már 42. alkalommal hirdette meg a magyar sajtófotó pályázatot, amire 250 fotográfus, 2740 pályaműve jelentkezett, a beküldött képek száma 6801 volt. A pályázatra 2023-ban készített fotókkal lehetett versenybe szállni, néhány sorozatkategória kivételével, ahol a hosszú távon készült munkák közt korábbi fényképeket is elfogadott a zsűri. A pályázatra beküldött képekből idén is készült kiállítás, aminek az ünnepélyes megnyitója a Kapa Központban volt április 11-én. A 42. magyar sajtófotó kiállítás a budapesti bemutató után vidéki körútra indul, szabad téren lesz látható többek között Debrecenben, Szegeden, Pécsett, Kecskeméten, Békéscsabán, Sándorfalván, mielőtt az év végén visszaérkezik a fővárosba, Rákospalotára. A kiállítás kurátora Bánkuti András, a MOSZ fotoriporteri szakosztályának elnöke. Őt kérdeztem. A Kapa Központban elsősorban a díjazott képeket lehet látni. Milyen kategóriák voltak az idén?
Hát 14 kategória van, én nem sorolnám föl mindet, de társadalomábrázolás, környezetvédelem, természet, mindennapi élet, képriport, hírkategória, tehát nagyon sok kategóriánk van. Egy különleges kategóriánk volt az idei évben, a 150 éves Budapest tiszteletére csináltunk egy Budapest kategóriát, amit nagyon nem bántam meg, mert nagyon jó képek jöttek be oda is. A sport most ebben az évben erősebb volt sokkal, mint máskor, mert itt volt az atlétikai világbajnokság, és rendkívül sok jó magyar fotográfus is odament, és csináltak nagyon jó anyagokat.
Nem csak sportképeket.
Van politikai kép is köztük, tehát ott volt a miniszterelnök úr, és Erdogan török elnöktől kezdve nem tudom én hány ilyen nagyon keleti elnökig, megnézték ők is a VB-t. Vannak benne humoros politikai fotók is, tehát Kocsis Máté, amint éppen bohóckodik a parlamentben viszonylag komoly témánál, Gyurcsány Ferenc, amint ölelgeti elég furcsán az új képviselőasszony. Tanártüntetésekről nagyon jó anyag van, Szollár Zsófié kiemelkedik ebből, mindenütt ott volt, nagyon jó képeket csinált. Meleg Noémi napsugárnak hihetetlen jó ez a vári tüntetés képe, amint lefognak egy fiút, nem tudom én hány rendőr, és ott lehet látni, hogy nem kicsit sanyargatják, tehát politika is van benne. Természetesen, ha belenézünk így a külföldi dolgokba, akkor a török földrengés is ott van a palettánkon. Az izraeli mészárlásról is csináltak képeket a magyar fotográfusok. ukrajnai háborúra is sajnos hát mindig szolgáltat témát, és mint Huszti István, mint Vörös Szabolcs kiment, és csináltak nagyon jó képeket. Úgy érzem, a kulturális részben is vannak nagyon jó képek, tehát nagyon örültem mind a két Benedek Miklós portrénak, mert mind a kettő teljesen más, és mégis visszaadja Benedek Miklós. Gondolkodtam, hogy szabad-e két képet kirakni egy emberről, de úgy gondoltam, hogy szabad, ha ez ennyire más kép. Nagyon örültem annak, hogy a táncművészetből sokkal több kép került be, mint eddig. Nagyon jó a Mónus Mártonnak ez az ukrán táncos nő, aki menekült Ukrajnából. Itthon egy orosz partnerrel táncol, és látszik, hogy e közt a két ember közt semmi probléma nincs. Tehát magán a táncon túlmutató gondolat is benne van, de emellett Éder Verának is nagyon szépek a táncos fotói.
Karsai Dániel,
hihetetlen érdekes. Nem lehetett kiadni, van róla egy nagyon szép klasszikus portré, és van az életéről néhány kép, amint öltöztetik. A fején van egy ilyen pálca, amivel igazából a számítógépet próbálja majd vezérelni, amikor már nehezen működnek az izmai, szerintem már ebbe a fázisba van. A képen még tavaly csak gyakorolja ezt. Újakocs Péternek a képével párosítottam, ahol egy pedagógus a halálos beteg feleségét nem kórházba vitte meghalni, hanem otthon ápolta, és úgy halt meg, és ott virraszt mellette. És egy nagyon szép kép, lírai kép. A szituáció szörnyű, de a kép nagyon szép. Ugyanez az Ójakócs Péter csinálta az egyik legizgalmasabb három képet, ami így sportba előjött, hogy egy kisfiú szinte imára tartott kezekkel kéri a Szoboszlai Dominik focicipőjét. És a Dominik oda megy, leveszi a lábáról a fiú, és utána úgy szorítja az arcát, hogy látszik, ez a legnagyobb kincs számára. Tehát valami olyan szép sorozat, ami nagyon sok mindenről szól a futballon kívül is. És akkor vannak még külön díjaink természetesen, a legeredményesebb fiatal fotográfus, a legjobb kollekció díja, akkor a legjobb hosszú távú munka, tehát nagyon sokféle díjunk van, külön díjunk is, és hál' Isten mind méltó kezekbe került. Mindemellett úgy gondolom, hogy nagyon sok nem díjazott, iszonyú jó kép van.
Egy életműdíj is gazdára talált.
Igen, az életműdíj azt igazából azért alapítottuk, mert úgy gondoltuk, hogy emeljük ki a tényleg jelentős életműveket. Balogh László kapta, aki nagyon hosszú évtizedeken át, a Népszava után a Reuters hírügynökség fotóriportere volt, és nem csak sportanyagokat csinált meg zseniálisan, hanem amikor a háborúba kellett elmennie, itt a délszláv háborúba, az izraeli-palesztin háborúba, Irakba, nagyon jó anyagokat csinált. És hát az ott ez egy más, stresszesebb munka, mint hogy itt elmegyünk és egy futballmeccset vagy egy atlétikát lefényképezünk. A Sternben volt dupla oldal, a címlapokon szerepeltek a képei, és hát ott az egész világ sajtóval versenyzett. Tehát nagyon-nagyon jó életműve volt.
Kik az eddigi életműdíjasok?
Urbán Tamás volt az első, Szebené András a második, Benkő Imre, ha jól emlékszem, a harmadik, Benkő Imre után Rédei Ferenc, és a Rédei Ferenc után a Németh György, egy szegedi fotográfus, de nagyon jó dolgokat csinál, és most meg a Balogh Laci, ő a hatodik. Le a kalappal előttük, és még van néhány, aki szerintem meg fogja kapni rövid időn belül.
Két Nobel-díjasunk is volt tavaly. Igen. És róluk is készült egy közös kép. Karikó Katalin a vendége is volt a megnyitónak.
Ennek nagyon örültünk, eszünkbe jutott, hogy Karikó Katalint kérem felkérni a megnyitóra, de annyira kevés esélyünk volt, mert hát nem Magyarországon él, és aztán úgy alakult, hogy a kollégám Szigeti Tamás a Tudományos Akadémián dolgozik, és beszélgettünk róla, és amikor kitűztük ezt a 11-ei megnyitót, és megint visszatértünk arra a témára, hogy kinyissa meg, és mondtam neki, hogy hát én nagyon örülnék, ha a Karikó véletlenül itt lenne, és Tamás egyből rávágta, hogy 9-én a Magyar Tudományos Akadémián lesz, és ott beszédet is mond, úgyhogy igazából adott egy lehetőséget arra, hogy a testvérén keresztül megközelítsük, aki itthon Magyarországon képviseli, és egy nap után jött a válasz, hogy szívesen megnyitja. Úgyhogy szerencsénk is volt igazából, hogy pont itt volt eljött, szerette a kiállítást, mint kiderült itt a beszélgetés során, voltak fotográfus élményei is, persze, mint amatőr fotográfusnak, de nagyon érdekes magának annak a képnek a története, amit Posztitsák Szilárd csinált. Ez a stockholmi magyar nagykövetségen van, ahol mind a két Nobel-díjas meg volt hívva, és a terem két különböző részén álltak, majd Karikó Katalin odament Krausz Ferenchez, és fölemelte a kezét. És ez volt a kép. Tehát mondtam a Katalinnak is, hogy igazából a képet ő csinálta, a fotográfusaink csak megörökítették, mert hogy annyira jó lélek jelenléte volt, és annyira jó volt, ahogy ez a két ember is ott a Nobel-díj kapcsán egymásra talált, egy nagyon szép kép. Tudományos akadémia a dísztermébe is lenne a helye akár.
A Kapa Központban látható 42. magyar sajtófotó kiállításról a kurátort, Bánkúti Andrást, a MUOSZ fotóriporteri szakosztályának elnökét hallották. Így történt a holokauszt korai emlékezete szemtanú művészek alkotásain. Ez a címe annak a kiállításnak, ami a magyarországi holokauszt 80. évfordulójához kapcsolódóan nyílt meg a Magyar Nemzeti Galériában. A tárlat közel 30 művész olyan egyedi és sokszorosított grafikáit, albumait mutatja be, amelyek a koncentrációs táborok, a gettó vagy a munkaszolgálat mindennapjait örökítik meg, narratív, figuratív, sokszor képregényszerű formában. A kiállítás kurátora Farkas Zsófia, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár művészettörténésze. Belebeszélgettem. Nagyon megrázó ez a kiállítás, ugye április 16-án beszélgetünk, ez a holokauszt emléknapja, és ennek kapcsán zsidó művészek műveit látjuk, erősen fókuszálva a holokauszt időszakára. Tehát időben ez egy nagyon speciális kiállítás, mert egyértelműen a holokauszt idejében született képekről van szó, vagy pedig olyanokról, amik utána születtek, de erre reflektálnak.
Ezek a művek, amelyek nem voltak eddig igazán láthatóak a nagy közönség számára, mindenképpen sokféle tudományterületet, vagy sokféle művészeti témát bejárnak. Azt értem ez alatt, hogy történelmi dokumentumok is nagyon megrázó erejű, kérdőművészeti alkotások, de ugyanúgy a személyes traumafeldolgozás tanúi is lehetünk általuk, tehát ennek a nagyon friss benyomásnak az ereje, az megmutatkozik a papírlapokon.
A kiállítás több részből áll, az első fejezet mindenképpen az, amikor Magyarországon már megszülettek a zsidó törvények, bőven Hitler hatalmon van, és a zsidókat már elkezdik üldözni. A zsidó művészek, igazán nagyon neves művészek, már ekkor is alkottak ebben a témakörben.
Nagyon fontos, hogy ezek a szemtanúvá váló művészek már a zsidó törvények idején rögzítették és megörökítették, hogy mi történik a zsidó lakossággal. Már ekkor is rajzsorozatokban örökítették meg ezeket az élményeiket. Például Varsányi Pál az antifasiszta mappában, vagy Bálint Endre a Gyertyafénynél című sorozatában.
Gedő Ilka is egy fontos név, és még kik, akik nevesebb művészek.
Gedő Ilka a gettórajzai is itt láthatók, vagy Kádár Béla művei is, amit a pesti gettóban készített. A többi művész lehet, hogy a nagy közönség számára ismeretlen, de minden esetben nagyon kvalitásos művészekről van szó.
A kiállításnak a legnagyobb anyagát a zsidó koncentrációs táborokban készült képek alkotják, és ahogy mindig ugyanaz a történet, ahogy elmesélik nekünk a túlélők, vagy olvashattuk könyvekben, hogy mi történt Auschwitzban. Ezek a történetek visszaköszönnek a képeken, és egészen rémes látni, ahogy az emberek csontvársományra fogyottan, a nők legborotvált hajjal kép sorozatokban megjelennek, egyszerű rajzlapokon, vagy nem is tudom, hol találtak ezek az emberek egyetlen papírt, amire tudtak rajzolni, és milyen körülmények között tudtak rajzolni.
Ezeken a lapokon felsejlenek azok az emblematikus jelenetek, mint például a bevagonírozás, vagy a szelekció, akár Mengele is megjelenik az egyik rajzon, tehát valójában a történelemkönyvből ismert jelenetek, arcok, helyszínek megjelennek. Igen, vannak olyan művek, amik ott a lágerekben készültek. Az egyik művész Holló Imre például a Dönhaui tábor mellett lévő egykori szőnyeggyár területéről csentel szőnyeg kartonokat, tehát ez egy ilyen prospektus lapjai tulajdonképpen, és erre rajzolt, és ezeket a rajzokat dugdosta mindvégig.
Itt azért azt látom, hogy a művészek túlélték a haláltáborokat, és hazahozták a műalkotásaikat. Kerültek-e haza olyan alkotások, amiket valaki hazahozott, de a művész már nem élte túl?
Az itt látható művészek túlnyomó részt túlélték a holokausztot, ám vannak olyanok, a bori munkaszolgálatosok, akik nem élték túl. Például Csillaga Albert nagyon megrázó erejű grafikáit hazahozták mások.
És az utolsó fejezete a kiállításnak, az pedig a felszabadulás utáni események rögzítése. Ugye eljött az igazságszolgáltatás pillanata, volt Szálasi per, ez is valamelyik rajzon rajta van, és az Eichmann per Izraelben, még később pedig az, hogy hogyan reflektálnak visszamenőleg a holokauszt idejére azok, akik túlélték, amikor már túl vannak a traumán, amikor már kicsit távolabb kerültek az eseményektől.
A kiállítás utolsó két szekciójában a szemtanú szerep egy újabb fejezetével találkozhatunk. Először, amikor a háborús bűnösök pereiről láthatjuk a rajzokat, a legvégén a kiállításnak pedig, amikor egy picit eltávolodva már az emlékek elvonatkoztatását, szimbolikus megjelenítését láthatjuk.
Ezek a képek, amik most itt láthatók a Magyar Nemzeti Galériában, eddig hol voltak?
Ezek a képek eddig jó részt múzeumi raktárokban várták a sorukat. A művek nagy része a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárból érkezett, a Magyar Nemzeti Múzeumból is érkezett pár sorozat, és Izraelből és Németországból is. Ennek a kézművészeti anyagnak a jelentősége, hogy ez idáig nem voltak így egyben láthatóak ezek a művek. A másik jelentősége, hogy egy picit megbolygatják azt a narratívát, hogy a holokausztot egy hallgatás övezte a felszabadulás után, hiszen akár a holokauszt után, akár a felszabadulás követő hónapokban rengeteg művész foglalta össze rajzokban nagyon megrázó erejű tapasztalataikat, és egy nagyon nyílt vizuális nyelvet alakítottak ki arra, hogy rögzítsék egy ilyen vizuális vádiratként a saját átélt traumáikat.
Ez a hallgatás, hogy nem beszéltek a holokausztról, ez később volt, nem volt a közbeszéd tárgya a holokauszt. Én ezt a fogalmat is leinkább a rendszerváltás után hallottam először.
Igen, de annyira hosszan nem beszéltünk róla, hogy tulajdonképpen a felszabadulás utáni éveknek az emlékeiről is ezáltal elfeledkeztünk. És igen, valójában a rendszerváltást követően kezdődött meg az a egyrészt közbeszéd, másrészt egyfajta feldolgozása az eseményeknek, ami egy ilyen nagyon-nagyon fontos lépés volt a holokauszt kutatásban.
Van itt azért olyan kép, amelyik a rendszerváltás után született már.
Egyetlen egy kép van, ami 1990-ből származik, Fekete Edit grafikus művész alkotása, aki egyébként a televíziónak volt a vezető grafikusa, és nyugdíjba vonulása után rajzolta ki magából egy 150 lapos sorozatban az auschwitzi tapasztalatait. Az utolsó képként szerettük volna az ő holt fejét felvillantani, ami tulajdonképpen egy önarcképnek is tekinthető, egy rejtőzködő maszkszerű arcot látunk, ami az ő auschwitzi emlékeire reflektál.
Így történt. A holokauszt korai emlékezete szemtanú művészek alkotásain. A Magyar Nemzeti Galériában látható kiállításról Farkas Zsófiát, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár művészet történészét hallották. A magyarországi holokauszt 80. évfordulóján, április 16-án a nácizmus üldözötteinek egyesülete és a fővárosi önkormányzat a Boráros téren felavatta a Horthy-ligeti deportáltak emlékművét. A gesztus kezdeményezője Kácsor Zsolt író, újságíró. Őt hallják.
Ez egy emlékjele, emlékműve a Horthy-ligetre deportált újságíróknak, akiket 1944-ben a Horthy-liget nevű gyűjtő és internáló táborba vittek el, csupán a származásuk miatt. Több százan voltak, közülük 200-an Auschwitzban végezték. És amikor ezzel a ténnyel találkoztam, akkor nagyon fölháborodtam rajta, hogy a magyar köztudatban nincs benne ennek a tábornak az emléke, semmilyen módon nem része a közbeszédnek. Ezért megkerestem Schiffer Jánost, a nácizmus üldözötteinek egyesületének az elnökét, hogy próbáljunk egy emlékművet csinálni. És szerencsére ő ezt fölkarolta, és azért a Boráros téren, mert a rabbi képző intézetéből arra vezetett az útjuk le Csepel-szigetre.
Ilyen alapon lehetett volna máshol is, nem csak a Boráros téren, hanem bármelyik stáción.
Azt akartuk, hogy nagyon forgalmas helyen legyen. Nem akartuk az egykori Hortiliget helyére kivinni, mert ott a kutya nem látta volna.
Ez hol van pontosan?
A Sziget-Szent Miklós határában. Csepel-szigeten ott romok vannak az egykori Weissmann-Fried gyárból. Itt sokkal több ember találkozik majd vele. Farga Tamás szobrászművész készített el két füzet lap, amire gyerekírással vannak fölvésve a nevek. Azoknak az újságíróknak a nevei, akiket oda elhurcoltak, és azért gyerekírással, mert azt üzeni mindenkinek ez az emlékjel, hogy miért tanították meg őket szépen írni, hogyha aztán éppen amiatt gyilkolták meg őket, mert jól tudtak írni. Azért fontos ez, mert elmegy ott ma egy ember, akkor azt látja, hogy hát ezeket a lapokat ismerem. Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszava, MTI, Vígszínház, a Vígszínháznak több művészét elvitték. Hát ezek létező intézmények, és így jobban lehet kapcsolódni a holokauszthoz. Jobban látjuk, hogy ez egy kortárs történet, a mi életünkben történik. És nem csupán zsidó ügy. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a holokauszt nem zsidó belügy, az egy társadalmi ügy, nemzeti ügy.
A hortiligeti deportáltak emlékművéről, amit a Boráros téren állított fel a nácizmus üldözötteinek egyesülete és a fővárosi önkormányzat április 16-án a magyarországi holokauszt 80. évfordulóján a kezdeményezőt, Kácsor Zsolt írót, újságírót hallották. Az avató ünnepségen Kádár Istvánnak, a Budapesti Fesztiválzenekar hegedű művészének előadásában elhangzott Maurice Ravel Kaddis című műve. Most szóljon ez az áldozatok emlékére. Arthur Miller legendás utazó ügynöke, Willy Loman 1949 óta járja a világ színpadait. Töretlen sikere annak köszönhető, hogy évtizedek óta mindig tudnak vele azonosulni a nézők. Willy egy jobb, sikeresebb jövő reményében végigküzdi az egész életét, és idősebb korára sem képes leállni. Nem hajlandó beletörődni a kudarcba, és szentül hiszi, hinni akarja, hogyha győzelem ma még nem is következett el, holnapra biztosan elkövetkezik. Alföldi Róbert rendezésében a korábbi színházi hagyományokkal szemben Willy Loman egy ereje teljében lévő középkorú apa, aki nem tudja a feladatát teljesíteni, hogy megfelelő életet teremtsen a családjának. Ám ahelyett, hogy szembenézne a hibáival, elhazudja a valóságot. A főszereplők Stoll András, Balsai Móni, Fehér Tibor és Szécsi Bence mellett Olyan nagyszerű színészeket láthatunk az előadásban, mint Földes Eszter, Kocsis Pál, Puskás Dávid és László Zsolt. Willy Loman alakítóját, Stoll Andrást kérdeztem.
Amikor megkaptad a felkérést erre a szerepre, akkor úgy mit gondoltál róla először? Mennyire láttad magadban Willy Loment?
Egyáltalán nem tudtam semmit róla, mert szégyen szemre nem láttam ügynökhalál előadást, és nem is olvastam. Csak egy ilyen átlagos információm volt róla, és az teljesen más, mint amit aztán az olvasópróbán szembesültem magával a darabbal és a szereppel. Tehát az én fejemben valahogy egy ilyen joviális öreg úr, akinek nem sikerül már a dolga, és úgy elszomorkodik itt az élet. Én ez volt az emlékem, meg ugye, amit lát az ember a Nemzeti Színház szobor parkjában is, egy görnyedt öreg ember két nagy táskával.
Timár József, igen. Híres nagy szerepe.
Ezért aztán meg is voltam lepődve, mondom, még egyszer, miután még nem olvastuk el az olvasópróbán a darabot, hogy a Robi mit akar, de általában Robitól megszoktam már, hogy ha engem választ egy szerepre, annak biztos, hogy oka van. Tehát nyilván a rendező úgy osztja a szerepet, amit ő szeretne elérni azzal az előadással. Ezért én eléggé várakozásterűen vártam magát az olvasópróbát. És amikor megtörtént az olvasópróba, akkor viszont nagyon megdöbbentem, hogy ez mennyire más, mint amire én számítottam. Azt nem tudom, hogy egyébként ezek az előadások, a régebbi előadások azok milyenek voltak, mert a mi előadásunk azt gondolom, hogy nagyon más, annál fogva, hogy nagyon meg lett húzva. Tehát nagyon kilettek belőle húzva még azok a jelenetek, amik a múltba visszaugranak, tehát amikor még jó minden a családban. Ami valószínűleg azért van beleírva, azért tette bele Arthur Miller, hogy egy picit oldja a nézőtéren a feszültséget. Tehát, hogy legyen egy levegőnyi. Itt nincs levegővétel.
Egyáltalán nincs benne a jelenet, ami jó. Ugye visszajátszódik az a jelenet, amikor a gyerekről kiderül, hogy megbukott matematikával az érettségén. Az is egy borzasztóan negatív jelenet, és elindít egy olyan lefelé spirált.
Ez maga az eredő bűn. Tehát ez a jelenet az, amitől az egész család lejut. Tehát, hogyha ott nem kezden el hazudni a Willy, az apa, ha valahogy rendezi a kapcsolatát a fiával, akkor ez a darab ez nincs. Innen történik az egész. Tehát emiatt van kettőjük között ez a borzalmas kapcsolat, és hát nagy valószínűséggel ebben megy tönkre a fasz is.
És az egész család is tönkre megy, tehát a feleség egy szerencsétlen kiszolgáltatott asszony lett belőle, aki elviseli a férjének az őrületét, aki nem tudja az érzelmeit kontrollálni egyáltalán, az önértékelése nagyon hamis, teljes kudarcba fulladt az élete, ezt látjuk majd 60 évesen.
Ezért választott engem az alföldi.
Igen, miközben, tudod, azért furcsa ez, mert tulajdonképpen egy nagyon-nagyon más karakter vagy, tehát annyi erő van benned, annyi igen. lendület van benned. Most muszáj vagyok megjegyezni, nem túl régen láttam már, nem tudom én hanyadjára, ugyanitt a Centrál Színházban a házassági leckék középhaladóknak. Ott te vagy a kulcsfigura. Egyszerűen csodálatosan
hát
kevered a kártyákat, és ez egy borzasztóan a sok-sok mindenféle álságos hazudózás elnére egy fantasztikusan feldobó darab. A közönség elképesztő módon tud szórakozni. Na, ez az eszméletlen, aktív, innovatív, kreatív pasi vagy te. Ehhez képest Willy Loman pont az ellenkezője. Ez azt is jelentheti számodra, hogy sokkal nagyobb a feladat, hogy egy ilyen karaktert föltegyél a színpadra, aki teljesen más, mint amilyen te vagy.
Hát azért én ezzel nem értek így egyet. Én bennem is sok ilyen van. Nagyon érdekes ez a színdarab. Igazából ezt kéri a Robi, hogy itt nem lehet játszani. Tehát amiről mondjuk beszélünk a házassági leckéknél, ott az ember játszik. Tehát a színház jó értelmében egy színész játszik egy szerepet. Itt a Robi, amikor én elkezdtem egy kicsit jobban érezni magam benne, magában a szerep megformálásban értsd ezt így, akkor azonnal rám szólt, hogy elmegy valami más irányba az előadás. Tehát akkor egyszer csak másról kezd szólni. És ezzel volt a legnehezebb megküzdeni, hogy tartsam a gyeplőt. Tehát, hogy folyamatosan fognom kell magam vissza, és folyamatosan száraznak és úgy keménynek lenni, hogy eszköztelenül bántani. Nem tudom ezt jobban elmondani, nagyon nehéz erről az alakításról egyébként beszélni, mert nagyon felkavarja az embert.
A Földi Róbert, mint rendező, mit mondott nektek? Mi a cél? Tehát ugye mondtad, hogy nagyon-nagyon meghúztátok az előadást.
Ő azt mondta, hogy amikor nézi és jól megy a próba, akkor úgy érzi magát, mintha egy dokumentumfilmet nézne, hogy beleshet valahová a kulcsukon, és láthat egy családban egy életet, ahol nincs idealizálva semmi, hanem a valóságban. Igazából talán ez a lényeg benne.
Ismerjük a darabot, pontosan tudjuk, hogy mire fogunk beülni, amikor az ügynök halálával szembesülünk. Mindig kulcs szerepe van a fotelnak, vagy a széknek, amit ide-oda forgattok, hol háttal ülsz a közönségnek, hol előre.
Alföldi Róbert érdekes mondani egy korábbi Tália színházbeli rendezésében, ahol Bodrogi Gyula játszotta Viri Loment, egy akkora székre ültette Bodrogi Gyulát, amiről nem ért le a lába.
Igen. A fotel a Lomennek a trónja idézőjelben, de így nem beszéltünk erről a Robival, hogy mi a fotel, nem szoktunk ilyeneket így kitárgyalni, de ott vagyok otthon. Tehát mondjuk az utolsó jelentésbe jövök, akkor az az én kis házam, mint amikor a gyerekek játszanak, és akkor a házba beszalad, és nem lehet bántani. Tehát ott van ő otthon, amikor hazajön, beleül a fotelébe, nézi a tévét, iszza a tejet, vagy a sört, amit éppen iszik, és onnan beszél, onnan gondolkodik, onnan irányítja az életét.
És a te kezedben egyáltalán nincs semmi.
Nincs.
Ahogy a Timár József féleképeszünk bejut, nekem hogy az ügynök semmi. Jön a táskákkal.
Nem. Erről is beszélgettünk a Palival, Kocsis Palival, aki Csárlit játsza, a szomszédomat, hogy ezt is én nagyon szeretem ebben a előadásban. Azt se tudjuk, hogy mit ad el. Nem tudjuk, hogy mivel üzletel. Mert nem az a lényeg. Az a lényeg benne, ami az agyába történik, tehát ami az ő belső zakatolása.
Az a lényeg, hogy nagyon nagy baj van.
Igen.
És nincs rá jó megoldás.
Hát ő azt választja, hogy talán a pénzzel. Én a vége monológot szeretem nagyon, a Balsai Móninak a monológiát, az utolsó két mondatot, amikor azt mondja, hogy végre szabadok vagyunk, hogy meghalt a Vili.
Igen, mert annyira nyomasztó jelenléte Vilinek.
Igen.
Annyira hát nagy teher a családnak.
Hát az. Hát de hány ilyen van?
És látjuk, hogy a fiúk is rettentő hát sok problémával küzdenek.
Persze, hát ettől borzalmas ez a darab, hogy mindenki, aki majd megnézi, az valakinek a fia vagy a lánya, nekik is volt apjuk, anyjuk, és ők is remélhetőleg apák és anyák, és hogy mit adunk, meg hogy mit kapunk. Nehéz.
Arthur Miller, az ügynök halála. A Centrál Színházban Stoll András alakítja Vili Lómen szerepét. Vele beszélgettem. Sajátos időutazásra hív Csáky László első egész estés animációs filmje, a Kék Pelikán. A rendszerváltáskor Magyarországon már mindenki igényelhetett világútlevelet, kinyíltak a határok, felszabadult az utazás lehetősége, a vonat és a busz azonban nagyon drága volt. Mit ér a szabadság, ha nem lehet élni vele? A nyugatra vágyó három jó barát, Ákos, Laci és Petya rájönnek, hogy a MÁV-nál a jegyeket kézzel írva Kék Pelikán Indigót használva töltik ki. Egy budapesti belvárosi bérház egyik lakásában nekiállnak ők is jegyeket készíteni, hogy aztán azokkal mehessenek világot látni. A valós eseményeket feldolgozó, felnőtteknek szóló animációs film sok humorral és korabeli zenékkel meséli el, hogyan oldották meg okosba az utazást a 90-es évek csibészei. A Kék Pelikán igazi nosztalgia utazás, amelyen a felidézett tárgyak vagy olyan korabeli zenék segítségével vehetnek részt a nézők, mint az Induljon a Banzáj a Bonanza Banzájtól, a lidokain a hiperkarmától, vagy a húsrágó hídverő a kispál és a borsztól. A film rendezőjével, Csáki Lászlóval beszélgettem.
Ez egy animációs film, sőt, ahogy te mondod, animált dokumentumfilm. Nagyon érdekes a kor, amit megjelenítesz. Neked vannak személyes élményeid a 80-as évek végéről, 90-es évek elejéről?
Persze, rengeteg élményem van. Én kiskamaszként kerültem bele a rendszerváltás éveibe, illetve aztán meg felnőttként és egyetemistaként a 90-es évekbe, az az első szabad évek hangulatát így éltem meg. Hát én láttam a keletnémeteket például, amikor jöttek a trabantokkal, warburgokkal. Én Mosonmagyaróváron születtem, ami nagyon közel van a hegyeshalmi határhoz, úgyhogy gyerekként vagy kiskamaszként láttam azt, hogy megjöttek a keletnémetek, azt is, hogy ott hagyták az autóikat. Emlékszem, hogy először mentünk 88-ba Ausztriába a szüleimmel, illetve aztán gimnáziumba Győrbe kerültem 92-től, akkor meg hihetetlen élet volt Győrbe, kulturális élet, például a Media Wave Fesztivál. Aztán 96-tól pedig Budapestre kerültem, ahol meg aztán mindenki csinált mindent, amit ért, tehát alapítványokat alapított, mozikat nyitott, fesztivált szervezett, kocsmát alapított. Szóval én nyakig ebbe benne voltam, és belenőttem tulajdonképpen a rendszerváltás utáni első szabad évekbe. Úgyhogy rengeteg tapasztalatom van a filmbe. Én jártam ezekbe a terekbe, úgyhogy nem kellett nekem nagyon megerőltetni magam, hogy ezt a kort megidézzem.
A filmet 1985-ten indítod, Kádár János még beszél bőven ebben a filmben, és haladunk előre Grósz Károlyon át egészen a Magyar Köztársaság kikiáltásáig, és itt vagyunk a rendszerváltáskor, amikor hirtelen kinyíltak a határok, és óriási szabadság lett így az országban, ami azt is jelentette, hogy ugye szabadon lehetett utazni, és a mi főhőseink, egy kicsit idézőjelbe teszem a főhőseink szót, kitalálják azt, hogy tényleg miért is ne lehetne utazni, persze pénzük nincs, tehát hamisítani kellene a vonatjegyeket. És tulajdonképpen erről szól a film, hogy ők ebbe belekezdenek, élvezik, először csak saját maguk jogán élvezik, sok-sok stikli van, a kék pelikán az itt jön elő.
A kék pelikán az egy Pelikán cég által gyártott kék indigó papír, és ezzel a kék indigóval írták meg a nemzetközi vonatjegyeket. Ez egy olyan Pelikán indigó, ami nem volt szerintem túlságosan jó minőségű, ezért, hogyha valaki a kezét hozzáérintette ez a indigóval írt szöveghez, akkor el is tudta egyébként maszálni, de nagyon könnyen ki lehetett ezeket a jegyeket mosni háztartási tisztítószerekkel, és egy ugyanilyen kék Pelikán indigóval újra lehetett írni új úti célokra. Szóval a szabadságot a fiataloknak a kék Pelikán indigó adta, és ezért lett a kék Pelikán indigó a film címe. Egyébként a Pelikán cég által gyártott fekete színű indigó, vagy a lila színű indigó, az már nem jött ki a jegyből. Ugye ez nagyon fontos volt, hogy olyan jegyet kellett megvenni a jegyirodába, amit ezzel a kék Pelikán indigóval írtak. Úgyhogy ezért a filmnek a tételmondata is, hogy ez adta a szabadságot, illetve szerintem a 90-es évek fiatal generációjának a kreativitás és a találékonysága is, hiszen ők rájöttek arra, hogy hogy lehet ezt a jegyet úgy átalakítani, és úgy újraírni, hogy ezt egyébként külföldön elfogadják, és lehessen használni.
Bennem végig dolgozott az a nagyon furcsa ellentmondás, hogy tényleg ezek a fiatalok hárman vannak így első megközelítésben, rendkívül kreatívak, és ügyesek, és bejárják a világot, és később a vége főcímnél ki is derül, hogy mennyi minden értek el így az életben, tehát jól hasznosították az ő tudásukat, ez az egyik élmény, a másik pedig, ennek pont az ellenkezője, hogy hát csalnak, okiratokat hamisítanak, pláne amikor elkezdik nagyobb tételben csinálni, és szükségszerűen elvezet a lebukáshoz, amikor már sokan belekerülnek a rendszerbe, ugye az nagyon komoly rizikó tétel. És hát persze idővel megváltozik a jegyek kiadásának a módja is, ami véget vet annak, hogy ezt érvényesen és eredményesen lehessen csinálni, mármint a jegyhamisítást. Tehát, hogy miért ragadott meg téged ez a történet?
Egyértelműen azért, mert ezen a jegyhamisításos sztorin keresztül szerintem meg lehet mutatni ennek az euforikus szabad éveknek a hangulatát. Illetve azt, hogy egyébként honnan jutottunk el odáig, hogy végül szabadon utazhatunk, illetve egy korrajzot ad ez a sztori. És úgy ad korrajzot, hogy nem a történelemkönyvekből olvassuk fel az ide vonatkozó részleteket, hanem az akkor élt emberek nyelvén, sztoriaink keresztül kapunk erről egy hiteles képet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki a Kék pelikánt megnézi, az az ember meg fogja kapni a 90-es évek hangulatát. Azt, hogy hogyan voltunk mi akkor. És igen, egyébként okirathamisítás egyértelműen, tehát ez egy szürke zónába járás, de azt nagyon fontos megjegyezni, hogy milyen korban történt ez, és miért történt ez. És hát teljesen normális szerintem az, hogy ha végre ott van a világútlevél a kezedbe, végre leomlott a vasfüggöny, végre szabadon utazhatsz, akkor tényleg bizonyos dolgokat felülír az a vágy, hogy te szabadon utazhass. De egyébként ez ilyen szempontból egy vitaindító dolog is. Én nem szerettem volna beállítani őket, majd a film főszereplői, úgyhogy ilyenek vagy olyanok, hanem szerintem utána, aki megnézi a filmet, akkor elgondolkodhat, hogy tulajdonképpen mennyire törvénysértő ez, vagy mennyire nem, mik ezek a körülmények. Tehát az egészet szerintem így globálisan tudjuk látni, és akkor ezen belül el lehet dönteni a néző számára, hogy melyik szállal megy, és mit gondol erről.
Sok-sok interjút készítettetek ahhoz, hogy tényleg lehetőség szerint objektívan összeálljon a történet, hogy mi hogyan készült, és a szereplők bizonygatják is, hogy igen, bizony, mindent úgy elmeséltek, ahogy ez ténylegesen volt, nem hallgattak el semmit, tehát ilyen értelemben valóban dokumentum erővel bír maga a film, hogy bele tekinthetünk a 90-es évek valóságába.
Igen, mert hogy én csak annyit tettem, hogy azokkal az emberekkel csináltam interjúkat, akik ebbe érintettek voltak. Egyébként megszólal benne a nyomozó, megszólal benne a MÁV alkalmazottjai, megszólalnak benne utasok, és megszólalnak egyébként benne dílerek, illetve jegyhamisítók. Szóval ezt a témát körbejártuk, de lényeg az, hogy én csak a valóság darabkáiból építkeztem, én úgymond nem költöttem hozzá ez a filmhez semmit, csak megpróbáltam az ő szavukon keresztül tolmácsolni ezt a sztorit. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy egy forrásértékű film, de nem is hiszem, hogy meg fog öregedni ez a film, mert ha valaki mondjuk 30 év múlva azt gondolja, hogy nézzük meg a rendszerváltásról, meg az utána a következő évekről egy filmet, akkor szerintem ebben nagyon szépen megkapja azt az orálhisztorit, amitől ez az egész dolog hiteles tud maradni. Tehát szerintem idézni lehet belőle, és forrásértékű. Úgyhogy én csak annyit tettem hozzá, hogy ezeket a valóság darabkákat úgy összerendeztem, hogy ez egy nézhető, érdekes, krimiszerű film legyen, de a valóságot nem másítottam meg.
Meddig lehetett így hamisítani a jegyeket? Mikor történt a rendőrségi lebuktatás?
Ez 2001 ősze. Tehát közel 10 évig működött problémamentesen, de azért hozzátartozik ez a sztorihoz az is, hogy 2001-ben érkeztek meg Magyarországra egyébként a fapados repülőjáratok, tehát ami már elérhető áru utazás volt, ami azt jelenti, hogy már akkor nem kellett nekünk hamisítanunk vonatjegyeket, hanem aránylag olcsón tudtál venni egy repülőjegyet bárhova. Úgyhogy ennek a létjogosultsága ezért is szűnt meg. Viszont egyébként a 90-es években azt is el kell mondanunk, hogy olyan drága volt utazni, hogy ezt egyszerűen nem lehetett kifizetni. És nem voltak utazási alternatívák, mint egyébként ma, hogy felszállunk egy fapados repülőjárat, és elmegyünk bárhova. Úgyhogy önmagát is megszüntette ez az egész.
Ugye animál dokumentumfilm, nem lett volna egyszerűbb klasszikus filmes eszközökkel dokumentumfilmet készíteni, mint hogy animációkkal megcsinálni ezt a történetet, amiben elképesztő mennyiségű munka van, úgy gondolom.
Hát nagyon nehéz lett volna ebből klasszikus dokumentumfilmet csinálni. Ez kb. Úgy nézett volna ki, hogy ők ülnek, és én meg felveszem, hogy ők ezt elmesélik. Nem lehet hozzá képet társítani, vagy maximum archív felvételeket lehet társítani. Így, hogy animációval párosul, így meg tudnak jelenni az idősíkok, vissza tudunk menni a 90-es évekbe, ők ott úgy tudnak szerepelni ebbe a filmbe, mint egy játékfilmbe szerepelnének. Tehát nagyon kinyíltak a mesélésnek a lehetőségei. Még egy élőszereplős film esetén ez tényleg egy ilyen nagyon egyszerű dokumentumfilm tudott volna csak lenni. Úgyhogy én egyáltalán nem bánom, hogy animációval lett városítva a dokumentum.
A Kék pelikán című film rendezőjét, Csáky Lászlót hallották. A merítés végén idézzük mi is a rendszerváltás idejét zenében, ahogy ezt a film is megtette. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.